Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Chaos Commandónak a következő része. Nem tudom pontosan hányadik, mivel ez a Chaos Command, és nem tartjuk a számokat, és nem is tudjuk, hogy hol vagyunk, és miért vagyunk itt, úgyhogy...
Ez itt a Hack és Lángos 181-es adása. Nem annyira bonyolult megjegyezni, főleg, hogy fel is van írva eléd. Te csicska cseléd!
Na jó, ez nem teljesen igaz, mert körülbelül megpróbáltunk egy tematikát összehozni a mai naphoz, de nyilvánvaló nem garantált, hogy ezt tartjuk is magunkat, és azt se tudjuk, hogy meddig fog tartani. Hogy annyi témát hoztunk egyébként, hogy lehet, hogy a mai egy kétórás felvétel lesz, a fan se tudja. Minden esetre akkor a bemutatkozás azért nem maradjon el. Itt van velünk Hadnagy, szervusz Hadnagy.
Sziasztok, én vagyok az országút hadnagya. És aki szeretné tudni, hogy miért mondom ezt, azért, mert az országút harcosáról beszéltünk a logbookban, úgyhogy irány a Patreon. És hallgassátok meg, mert ez most nagyon jó lett.
Mint mindig egyébként, de ez egy Chaos Commandós Patreon content lesz. És hát itt van velünk természetesen Ninja, stabil tagja a Chaos Commandónak.
Igen, sziasztok, én vagyok Ninja, aki most úgy érzi magát, mint Ace Ventura a Rhinoceros belsejében. Elég meleg van itt körülöttem.
Most még nem mászál ki, majd a felvétel után kimászhatsz belőle. Egyébként a szolidaritásban mondom nektek, hogy talán, nem biztos, én is egy tetőtérben vagyok, ahol talán nem megy a légkondicionáló, csak azért, hogy szolidarítsak. Egyébként én Béla voltam, illetve vagyok, még mindig, és leszek is, és ez pedig itt a Chaos Commando.
Én pedig Clarissa vagyok, aki a Chaos Commando tárgyi tévedéseit és mulasztásait javítja. Mert mire használjunk egy fejlett machine learningen alapuló szuperintelligenciát, mint ostoba poénokat bemondatni, vagy éppen hibákat javítani. Az élet szomorú és felesleges, de a Chaos Commando mindig magasabbra emeli a bitrátámat.
Na, hát akkor viszont kezdjünk, csapjunk a lovak közé, meg az összes többi dolog közé, ahova be lehet csapni ilyenkor, és kezdjük egy szomorú hírrel, esünk túl a nehezén. A héten egy nagyon-nagyon szomorú hír volt, ami a kedves hallgatóknak ez múlt héten volt, lehet, hogy azóta már több minden is kiderült, de hát a security világnak egy nagy öregje sajnos eltávozott, illetve... Hát egy nagy alapítója, egy nagy alapköve, John McAfee-ről beszélünk, akinek a McAfee antivírust is köszönhetjük. Hát ami egyik az első volt azoknak a dolgoknak, amiket ő csinált. Hát szegény 74 évesen halt meg, június 23-án, nem elnézést, 75 évesen, és hát börtönbe felakasztotta magát. És aki nem ismerné egyébként, John McAfee nagyon... Hát, hogy is fogalmazott kujon. Szépen is. Hát egyrészt kujon, igen. Hát vannak statisztikák, amik szerint 47 gyereke volt, amiknek nem mindegyiknek gondolt ő az apját magának, mármint hogy magát az apjának, de hát állítólag 47 gyereke volt. Nagyon nagy szabadságharcos volt, imádta a drogokat, a fegyvereket, a lányokat, és hát imádta az életet, és... Hát ő az elvek embere is volt egyébként, mert ideológiai okokból nem fizetett adót, és amikor ez volt, akkor már 8 éve nem fizetett adót, és hát ő nagyon gazdag volt. Tehát őről az, ugyebár eladta a McAfee céget, azt hiszem az Intelnek adta el, azt hiszem most jelenleg az Intelnek a birtokában van a McAfee cég, a vírusírtós cég, mert régóta semmi köze nincs hozzá, de volt köze a kriptópénzekhez is, hatalmas kriptópénze, nyilván az anonim pénzköltés, pénzszerzésnek a nagy szószólója volt, illetve hát hatalmas szabadságharcos volt, ha azt nézünk. Mondhatjuk, hogy kicsit talán anarchista is volt.
Kicsit.
Én is követtem a kicsit. Hát ő hitt a fegyverekben. Maradjuk, hogy volt ellenem mindenféle eljárás, megölte a szomszédjától kezdve egészen odáig, hogy borzasztó dolgokat művelt. Nem egy dokumentum, sorozat, filmszerű dolog található vele kapcsolatban a YouTube-on. Azt mondhatjuk, hogy egy nagyon érdekes életet élt, és pár évvel ezelőtt ugyebár megpróbált, miközben nyilván körözték, megpróbált az amerikai elnökválasztáson is indulni, és egy valamilyen szinten indult is, mert nagyban ment a kampányolás Twitteren, máshol nem tudott kampányolni, de hát ugyebár országról országra járt, és végül körülbelül 8 hónappal ezelőtt elkapták Spanyolországban, amikor, hát nem is tudom, hogy hova próbált menni, de a lényeg az az, hogy a spanyolok elkapták, és egy 8 hónapja volt börtönben, és most jutottak el odáig a bírósági eljárások, hogy úgy döntöttek, hogy ki fogják adni Amerikának, mert nyilván Amerika szerette volna bíróság elé állítani. Hát ugye már az adócsalás miatt, kriptócsalás miatt, ezek miatt, dolgok miatt, amiről nem akarok nyilatkozni, hogy ezek igazak vagy nem igazak, mondjuk az igaz, mert ez bevallotta, és hát nem azt mondom, hogy büszkés volt rá, de hogy ideológiai okokból nem fizetett adót, hát ez egyértelműen egy problémás pontja volt az ő életének, és hát az az érdekes, hogy ő poénkodott is azzal, már sok-sok évvel ezelőtt, hogyha egyszer börtönbe kerülne, akkor figyeljünk oda, mert lehet, hogy meg fogják öngyilkolni. És ezt szándékosan fogalmaztam így, mert hogy volt egy tetoválása is, ha jól tudom, ami ezzel kapcsolatos volt, hogy hát, hogy őt meg fogják el fogják tenni láb alól, előbb vagy utóbb, mert sok mindenbe belelógott a keze. És most nem tudom eldönteni, megmondom nektek őszintén, hogy most mi történt. Szerintem senki nem tudja egészen pontosan eldönteni, mert egy pár napja még, vagy egy pár hete még azt twittelte, hogy jól érzi magát, és jó a kaja, meg minden, és most tényleg most meg az a hi.
Meg hogy vannak barátai is.
És vannak barátai is. Nyilván a hatalomban ne higgyünk soha, és akkor egyik nap meg jön a hír, hogy felakasztotta magát. Ugye mert mindenkinek önkéntelenül is eszébe jut az Epstein sztori, amit most nem is akarok kitérni, de ugye ő is egy olyan ember volt, aki hát állítólag nagyon sok rosszat tudott más híres gazdag emberekről, és bebörtönözték, és nagyon gyorsan felakasztotta magát. Mondjuk ott azért inkább láttam, hogy miért akassza fel magát, ha esetleg úgy döntött volna, de hát a John McAfee-nél ez egy elég nehéz volt, tehát ezt láthatjuk, hogy eléggé szerette az életet az ember, és hát 75 évesen is nagyon aktív életet élt.
Minden értelemben.
Minden értelemben, pontosan. Úgyhogy hát nem tudom eldönteni, megmondom őszintén. Napi szinten többször átgondolom, hogy akkor most melyik történet lehet vajon az igaz, mert mind a kettőért tudok olyan, az is elképzelhető, hogy akkora troll volt, hogy 75 évesen azt mondta, hogy na látjátok, hogy megmondtam, hogy engem ki fognak nyírni a börtönbe, és mondjuk megöltem magát ezért. De egyébként ez egy nagyon szomorú dolog, nem így kéne, de mindenképpen úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes életet élt. Nektek esetleg gondolatotok hozzá, amit kihagytam?
Igazából nekem nincs, nyugodjon békében.
Mindenképpen nyugodjon békében, egy érdekes ember volt. Na, de hát akkor, hát ez egy tragédia volt, egy haláleset, viszont van egy másik tragédiánk is, ami szerencsére kevésbé a halálesettel kapcsolatos, viszont sérülékenységekkel. Az Atlassiannál volt egy probléma, amiről mindenképpen érdemes beszélni, mert a kedves hoztársaim a Chaos Commandóban az előbb informáltak róla, hogy a Trello is Atlassian termék, amit én nem tudtam most már, mert eddig azt hittem, hogy nem vagyok érintett, de most kiderült, hogy érintett vagyok. Úgyhogy most már engem is elkezdett érdekelni ez a történet. Mi történt itt?
Az történt, hogy 2020. november 16-án a Checkpoint kutatói sikeresen összefűztek olyan sérülékenységeket az Atlassiannak a web alkalmazásain keresztül, amivel ki tudták használni a single sign-on funkcionalitását úgy, hogy hát több olyan híres doménre is be tudtak lépni gyakorlatilag mások nevében, mint például a Jira, a Confluence, a GetSupport, Partners, Developer, Support, Training és ilyesmi.
Azt akartam hozzátenni, hogy Terron kívül a másik nagy ismert termékük a Jira, és hogy azért hogy az a hallgatók így be tudják lőni, mert ebben most így belecsaptunk, de szerintem fíjuk nincs, hogy milyen termékek vannak, mert az Atlassiannak a neve gyakorlatilag azért így mindig a backgroundban van. Tehát feljön a logó, de nem mindig jön fel a népse, és akkor így ízlet, és ugye...
Én se tudtam.
A két legnagyobb, és ugye a Jira Sticketing rendszer, és a két legnagyobb termék azért gyakorlatilag az ebbe az irányba így el fordul, és ezért lesz ez nagyon érdekes, mert nagyon sok helyen használják, és az ébe úgy használják, hogy kintről elérhetően, menedzselhetően, és mindent kintről tolnak a webes felületen keresztül, ami botrány, és azért botrány, mert most ez a sérülékenység, ez roppant mod érintett mindegyik. Szóval bocs, nincs, most ezt elbénáztuk egy kicsit, de igen, így szerettük volna kiegészíteni egymást, csak kicsit bénán csináltuk most káoszosan.
Káoszosan toljuk. Amúgy 130 ezer globális felhasználója van legalább az Atlassian termékeknek, vagy hát ügyfele, ami millió számra tehető a userek tekintetében. Ez egy ausztráliai cég 2002-ben alapították, és igen, tehát ő gyakorlatilag megvette a Trello-t is, vagy hát így hozzájuk került a Trello is, és nekem ez azért maradt meg, ez az Atlassian dolog, mert emlékszem rá, hogy a Trello megkezdte követelni, hogy most akkor ahhoz, hogy én tovább használhassam, ahhoz nekem létre kell hoznom egy Atlassian accountot, és mondom, mi a túró?
Ja, ez volt az.
Ugye? Na, emlékszem már, hogy volt ilyen.
Valami, de nem olvastam el.
És akkor gyakorlatilag...
És miért is olvasnál, Szekus, hogy minek olvasnál-e bármit, amit kiír neked egy rendszer, hogy csinálj egy új fiókot?
Tudod, ez nekem úgy működik, hogy néha kikapcsolom. Tehát néha kell a lazaság.
Nem lehetsz örökké, Szekus.
Nem lehetek örökké, Szekus. Valamikor pihenni kell.
Jó, akkor most így beszúrnám a hallgatóknak, jó, mert ugye héten vagy lehet, hogy pont ma ezen azért röhögtünk, de szerintem nem ma, nem tegnap vagy tegnap előtt. Antenna pont talált egy Trello táblát, egy sportlétesítménynek a Trello tábláját, és így nagyjából így minden is benne volt, és akkor a kollégák ezt azért csinálták, hogyha esetleg a szerverrel történne valami, és leállnak, akkor legalább valahol tudjanak kommunikálni, és ez egy full public cuccba így bekerült oda. És így, ugye, hogy mondjam, nagyon, nagyon érdekes dolog lesz az, hogyha most felszorít egy alkalmazást, tényleg előtt csinálja akkor egy másik fiókot, és akkor te is így olvasod el, akkor így,
Ne, azokra a részekre figyeltem. Persze. De hogy nyilván mindig figyelek, kivéve amikor nem.
Én egyébként sportot űzök abból, hogy a Trello-ban a publikus táblákat, vagy publikus Trello bordokat, azokat így rendszeresen keresem a különböző kereső kifejezésekkel, és bizonyos kulcsszavakra rámegyek, és akkor rendszeresen bele lehet futni például igen, webalkalmazás fejlesztők közös együttműködésére, ami publikban van, nem tudom miért. Tehát így egyszerűen nem értem a hátterét, de ott vannak benne leírva a hibák, gyakran az API hívásoknak ott vannak benne a dolgai.
A
backendek dokumentációi, igen, jelszavak, kulcsok, De láttam olyat, hogy valakinek a jegyzetei voltak kitéve publikba, és akkor ott voltak például egy boltnak.
Meg vagyok róla győződve, hogy ők nem tudják, hogy ez a publik, ez az a publik. Most bármilyen nem védeni akarom őket, de én egyszerűen most már nem tudok mást elképzelni, mert hogy a tetejében tényleg azt gondolom, hogy informatikus emberek, tehát IT végzettségűek, és hogy így eddig nem. És itt is ez volt. Tehát így nem tudom, furina. Na de slattyogjunk vissza, visszatérve az SSO-ra.
Igen. Tehát ugye az SSO az a single sign-on megoldás, nagyon sokan szeretik, főleg ott jó, hogyha van az Atlassiannek ugye rengeteg különböző platformja, például ugye a Jira, a Confluence, amiket már így emlegettem, meg a Training, ennek külön jelentősége lesz, akkor nem kell mindegyikre külön-külön bejelentkezni, hanem az Atlassiannak van egy single sign-on rendszerre, ha ott azonosítod magad az Atlassian accountoddal, akkor ha van jogosultságod a Jira-t használni, akkor ezzel az azonos jogosultsággal, vagy ezzel az a bejelentkezéssel kapsz egy tokent, és akkor beenged a Jira, beenged a training, a support, ahova éppen van neked a jogos, hogy oda be tudsz vele lépni. Ez a single sign-onnak a lényege. A ProtonMail-nek is van ilyen. Ez egy jó dolog egyébként. A probléma akkor következik, hogyha valamelyik ilyen domén, vagy valamelyik ilyen platform, vagy alkalmazás sérülékeny valami olyasmire, amivel ezt a single sign-on tokent meg lehet szerezni, vagy el lehet téríteni, ezt a single sign-on bejelentkezést át lehet venni, mert onnantól kezdve, ha az ember ügyes, és van mögötte még egyéb hiba, akkor gyakorlatilag át lehet menni a különböző alkalmazásokra és platformokra. Na, de nézzük, hogy mit találtak a Checkpoint kutatói. Az egész egy cross-site scripting-el kezdődött. Milyen meglepő, ugye? Tehát leglenézettebb sérülékenység. Alert 1.
Ezt akartam mondani, hogy emlékezzünk meg erről, a leglenézettebb sérülékenység. Tényleg. Amikor mondod a security community-ben cross-site scripting, akkor csak mindenki csak forgatja a szemét, hogy ugye?
De ez tényleg, tehát egy reportba is beleírom, hogy van egy cross-site scripting benne, és akkor így jó, és akkor
jó,
mi
van? Érdekel.
Tudok csinálni egy pop-upot, hogy egy, meg hogy alert. Na hát nagy cucc. Hát nem egészen. Ugyanis a training.atlassian.com subdoménen egy ilyen training platform volt, ahol különböző tréningeket lehetett így feltölteni, meg létrehozni, meg kezelni, és ott volt egy olyan mező, egy olyan input paraméter, ugatnak a kutyák.
Ki engedte ki a kutyákat?
Kutya viadal hangok hallatszanak mögöttem. Remélem, hogy
nem törik
el. Jó, hogy nem látjuk.
Igen, vasajtóban rácsolkkal megerősítve. Megvárjuk, amíg elmennek innen az állatok. És ezt most a kutyákra értettem.
Meleg is van. Nincs, hogy támadják a vadállatok. Vagy amikor van így lábbal kell kitámasztanod az ajtót, hogy ne tudjanak bejönni, és közben olvasod.
Látjuk, ahogy megjelennek a fehér szőr pamacsós izék, vérfarkasok, vérkutyák a ninja háta mögött. Ninja ja. Nem. Én azt vizionáltam, hogy te ilyen dobócsillagokkal majd így lerendezed. Nem mentek már?
Most már csend van. Ahogy elkezdték ugye elemezni a kutatók ezt a training platformot, azt találták, hogy először is a Content Security Policy, ami gyakorlatilag egy ilyen framework arra, hogy milyen módon lehet a scripteket végrehajtani egy websájton, vagy egy webalkalmazásban, egy szubdoménen, ez rosszul van bekonfigurálva, tartalmaz unsafe opciókat, ezek ilyen olyan direktívák, amik így lehetővé teszik azt, hogy scriptet lehessen futtatni gyakorlatilag a beküldött inputok segítségével, és találtak olyan inputot, ahogy jobban megnézték, ami sérülékeny volt cross-site scriptingre. Magyarul, ha oda beírtak valamilyen végrehajtható JavaScriptet, akkor az elment ugye a szerverre, a szerverről pedig visszajött a böngészőbe, és a böngésző pedig végrehajtotta. Ezzel az a gond, hogyha egy ilyet létrehozok, megcsinálok, és más valaki ugyanezt megnézi, akkor ő nála le fog futni az általam ott elhelyezett ugye ártó kód. Ezért hívják cross-site scriptingnek, mert a site-on keresztül támadom más valakinek a böngészőjét. És ezt el tudták vinni egész odáig, hogy hát megszerezték a cookie-kat. A cookie-k, akartam erről már korábban beszélni, hogy a cookie-k mennyire nagy értéket képviselnek mostanában, már fekete piacon is lehet kapni őket. Ha jól emlékszem, akkor az EA Games-nek is egyébként vásárolt cookie-val szedték ki a forráskódját a játéknak. Ugyanez a helyzet, tehát a cookie-kat védeni kell piszkosul. És vannak ilyenek, hogy például vannak olyan direktívek a cookie-knak, hogy mondjuk a jó cookie az például HTTP only, ami azt jelenti, hogy egy JavaScript nem tudja elérni, nem tud hozzáférni úgy, hogy mondjuk kiírja a képernyőre, vagy változóként elküldje, mert egyszerűen nem fér hozzá. De ha sérülékeny a weboldalad cross-site scriptingre, akkor jó eséllyel előfordulhat, hogy cross-site request forgery-re is sérülékeny. A cross-site request forgery az azt jelenti, hogy a JavaScripteddel tudsz olyan requestet létrehozni, olyan kérést létrehozni a böngészőben, másnak a böngészőjében, az általad beinjektált scripttel, ami viszont már hozzáférhet ezekhez a HTTP only session azonosító cookie-khoz, és ha ellopni nem is tudod, de a felhasználó nevében tudsz akciót végrehajtani. Ennek egy nagyon fontos ellenszere az, hogy ilyen CSRF tokent, cross-site request forgery ellenes tokent helyeznek el minden egyes formban, ami változik. Tehát ez gyakorlatilag lehetővé teszi azt, vagyis lehetetlené teszi azt, hogy egy statikus query-t tudjál a áldozat nevében futtatni. Mert ez a token mindig újra generálódik. Ezt is ki lehet játszani, mert ha ügyes vagy és sérülékeny az oldal, akkor meg tudod azt csinálni, hogy az első lépésben lekéred az oldalt, akkor ugye generálódik egy új CSRF token, a CSRF tokent kiexportálod magadnak belőle, beteszed az új requestbe, és aztán a felhasználó nevében megcsinálod ezt. Tehát ezért ezt is ki lehet játszani, ez sem bombabiztos, de itt bizony nem volt CSRF token. Tehát ez még egyszerűbbé tette a dolgot, mert nem volt CSRF token, úgyhogy meg tudtak csinálni egy olyan proof of concept HTML file-t, ami egy form, hidden mezőkkel, aminek a vége az, hogy amint betöltődött, ő elszubmitolja ezt a rejtett formot a trainingatlassian.com-nak az egyik ilyen feldolgozó scriptjének benne ezzel a JavaScript-tel. És akkor, ha ezt a kis snippetet, ezt a kis HTML fájt elküldték mondjuk e-mailben valakinek, vagy egy linken elküldték egy szerveren elhelyezve, egy linken elküldték az áldozatnak, és neki volt hogy hívják ja? Atlassian accountja, akkor eljutott a támadóhoz az ő cookie-ja. Amit még itt amit még itt elkövettek egyébként, egy gyerekes technika, az a cookie fixáció. Ezt imádom. Tehát ez egy kicsit ilyen freudiánusan hangzik. Ugye? Tehát azért nem mindenkinek egyértelmű,
hogy ez mi. Megálltam azt, amikor mondtad, hogy a cookie-ra vigyázni kell, mert ott megálltam.
A cookie fixáció, hogy ez azért, most azért így.
De a cookie fixáció.
Igen, tehát a cookie fixáció az arról szól gyakorlatilag, hogy tehát ugye van egy session cookie-d, egy session ID-d, mondjuk egy J-session ID-d, ami a cookie-knak egy fontos tulajdonsága az, hogy egy útvonalhoz kötődnek, egy path-hoz. Hogyha például a per path-hoz van egy HTTP, vagy van egy cookie-d, akkor azt nem tudod egy másik URL-hez használni, vagy egy másik all directory-hoz használni ugyanazon a request útvonalon, mert arra nem vonatkozik. Ellenben, hogyha illetve de tehát arra pont vonatkozik. Viszont ami nagyon fontos, hogyha létrehozol egyet, ami a per mondjuk out 0 nevű all folderre vonatkozik, vagy hát URL-re vonatkozik, tehát mondjuk a training.atlassian.com per out 0-ra vonatkozik, akkor hogyha van egy olyan, ami meg csak a training.atlassian.com per-re vonatkozik, és te létrehozod az out 0-ra vonatkozót, akkor egyszerre két J-session ID lesz, két session ID lesz, és akkor ugye a rendszernek el kell döntenie, hogy melyiket használja föl azonosításra. És itt jön a lényeg az, hogy ilyen esetben annak van precedenciája, az érvényesül, amelyik specifikusabb, tehát amelyik jobban meghatározza, jobban ráillik a célra. Tehát, hogyha az out 0 alatt van az autentikációs modul, akkor nem azt fogja használni, ami az egész doménre vonatkozik, hanem amit ők beinjektáltak egy teljesen új session ID-t, amit mondjuk ezzel a proof of concept kis weboldallal már kiszedtek a single sign-on rendszerből. Ezáltal hozzá tudják kapcsolni a megszerzett session ID-t a többi, tehát a saját usernek, a támadó userjének az accountjához hozzá tudja kapcsolni a session ID-t, ami az áldozati. Ezáltal, ha megnyitja az autentikációs oldalt újra, akkor felülírja vele, gyakorlatilag hozzáadja, és így jogosultságot szerez hozzá. Ez így bonyolultan hangzik, de valójában annyira nem bonyolult. Elég szépen le van írva ebben a write-upban. Én javaslom, hogy mindenki, akit érdekel, nézze meg, és olvassa el, aki szeret write-upokat olvasgatni, az mindenképpen nézze meg, mert tök érdekes.
Akkor mondhatjuk azt, hogy a Atlassian több helyen is hibát vétett a security praktiszokkal szemben.
Hát mondhatjuk ezt, meg mondhatjuk azt is, hogy a tetejében az SSO implementáció sem volt éppen successful, jó. Tehát, hogy...
Hát igen.
De sok helyen elvéreztek.
Igen, igen, de úgy lehet belőle tanulni is. Mármint, hogy így támadó technikákat lehet tanulni belőle, nem csak a védelmi oldalt, mert tényleg nagyon szépen megcsinálják, nagyon szépen le van írva az, hogy milyen lépésekben történik, és hát ami még nagyon érdekes az, hogy ezek a túlok, ezek a Jira, meg az összes többi, meg a Trello, és ezek ugye ilyen kollaboratív túlok, amiket mostanában, mióta mindenki otthonról dolgozik, szóval szét vagyunk szóródva, és teljesen decentralizáltak lettünk, ezeket megbízható platformként kezeljük, és hogyha ide be tud jutni valaki, akkor elég komoly supply chain attack-ot is tud akár ellátni, mert hamis információkat elhelyezhet, dezinformálhat, hozzáférhet olyan adatokhoz, amik például a Jira ticketekben vannak, de akár tehát létre is hozhat kamu requesteket, megtévesztő dolgokat, requesteket, tehát ez egy elég súlyos dolog szerintem, és látjátok, egy ilyen bagatell dolog, mint a cross-site scripting, meg a cross-site request forgery, hogy nem volt CSRF token, és annyiszor találkozok olyanokkal, olyan a web alkalmazásokkal, hogy nincsen token, vagy ha van is token, akkor a statikus. Oké, okay. Egyszer betöltöd, és annak kezdve jó vagy. Tehát így, na mindegy, rettentő tanulságos.
Tényleg nagyon jó write-up, egyébként nézzétek meg, tényleg. Tehát ez, bár mindenki ilyet írna.
Na, hát akkor most, hogy már megtudtam, hogy én is érintett vagyok. Egyébként közben én meg is nyugodtam, mert belegondoltam a dologba, és igazából a hekkes lángos Trellón igazából hasznos információ nincs azon kívül, hogy a híreinket ott tároljuk, meg szenge a jelszavait, de egyébként semmi más nincs ott szerencsére. Úgyhogy mi tiszták vagyunk ilyen szempontból. Na, hát most nem tudom, hogy hogyan kössek erre rá, de kitaláltam azt, hogy beszéljünk a böngészőkről, ami, tudjátok, hogy várjál.
Nemes alkalmazásokról beszéltünk együtt, miért nem tudsz rákötni?
Tudjátok, teljesen igazad van, de tudjátok, hogy hol van JavaScript? A böngészőkben van JavaScript, és tudjátok, hogy mi az, ami még szintén böngésző? A Brave Browser, na az böngésző. És hát erről jut eszembe, hogy van egy hírünk, teljesen spontán módon, hogy a héten, vagy múlt héten, ez ugye már régebben volt, teljesen lényegtelen, kicsit megingott a Brave Browserben a community-nek a bizalma. Nem tudom, hogy ki tudja, ki nem tudja. Mi is talán ajánlottuk a Brave Browsert valamikor. Én megmondom őszintén, hogy én ritkábban használom. Ti hogy vagytok a Brave Browserrel? Hadna csóválja a fejét, Ninja is csóválja. Titeket nem érdekel a privacy?
De, csak másképp
pont ezért nem használom. Igen. Én Firefox-szal oldom meg.
Na ez az, hogy a Firefox-szal oldod meg. És az az érdekes, egyébként a Brave Browsernek az egyik alapító tagja, a Firefoxnak az volt alapító tagja, akik kitalálták, hogy csinálnak egy új böngészőt, és ugyebár a Brave Browsernek a központi stratégiája az a privacy, az anti-tracking, tehát hogy a reklámok ne tudjanak téged követni, és azt, hogy ha szeretnél valamilyen oldalt, kreátort, bárkit támogatni, akkor kitaláljanak erre egy rendszert, hogy ezt meg tud tenni úgy, hogy úgy nézel olyan reklámokat, amik alapján tudsz pontokat szerezni, és akkor ezeket a pontokat be tudod adni azoknak az embereknek, akiket szeretnél támogatni. Most ezt egy nagyon pongyolán, egyébként egy kifejezetten bonyolult, de annyira azért nem halálosan bonyolult, de egy relatíve összetett rendszerük van arra, hogy ezeket a dolgokat hogyan válasszák ki. Tehát ők felismerték azt, illetve ők azt mondták, hogy pénzt keresni kell valahogy. És ennek az egyik megoldása nyilván a reklám, de hogy ezt csináljuk úgy, hogy az embereknek a magánszféráját és a privacy-ét nem bántjuk. Igen, ez megpróbál. Tehát a gondolat alapvetően szép volt, és ezért lett a Brave Browser, és egyébként állítólag gyors is, Chromium alapra építették, ugye, bár aki nem tudja, a Chromium az a nyílt forráskódú böngésző, amiből aztán lesz a Chrome, és hát erre az alapra felépítették a Brave Browsert, és állítólag már egyébként már van 15 millió userük, ami egyébként csepp a tengerben, ahhoz képest, hogy a Chrome-nak jelenleg mennyi van. Tehát amikor megnézed a statisztikákat, akkor a Chrome az úgy fent van a nagyon magasan, és akkor alul ilyen kis minibe jön a Firefox, és ilyen kis minibe jön a Safari, és szerintem a Brave Browsert 15 millió userével nem is nagyon lehet látni. Tehát borzasztó kicsi ez a 15 millió user, de ettől függetlenül sokan használták, a kriptósok között is nagyon sokan szeretik, mert ez valamilyen szinten ezért össze is függő, mert ugye vannak ilyen külön kripto privacy támogató feature-jei a browsernek, ezzel nem értek, nem is akarok róla beszélni. Na de mi történt? Na és itt jön a nagy idő, hogy mi történt, és miért ingott meg a bizalom a Brave browserrel kapcsolatban? Azért, mert valaki észrevette, hogy amikor beírtad a különböző kriptós, mondjuk konkrétan a Binance-nak, illetve a Coinbase-nek a címét fölül a címsávba, akkor ő automatikusan beírta a saját affiliate linkjüket, tehát a Brave Browsernek a linkjét, hogy őket akarod támogatni azzal, hogy megnyitod azt az oldalt. Ugyebár minden böngésző az információt azt eltárolja, hogy kinyitotta meg, és az, hogy rajtuk keresztül nyitottad meg, az azt jelenti, hogy nekik megy egy bizonyos mennyiségű pénz. Ez körülbelül olyan, ezt mindenki, a legegyszerűbben ezt úgy tudnám szemléltetni, hogy van, mindenki ismeri az Amazon linket, és akkor az Amazon linken is van egy affiliate link, és hogyha az én Amazon linkemmel veszel meg mondjuk egy tévét, akkor én abból kapok egy bizonyos mennyiségű százalékot. Na most a Brave Browserék berakták a saját kis kódjukat az URL-be, amit megnyitottál, amikor ezekre a Binance-ra és a Coinbase-re mentél, és ezért neki csúran csöppent valami. A probléma itt az volt, hogy ők nem kérdezték meg soha, hogy te ezt akarod-e. Tehát gyakorlatilag tehát amit te beleírtál oda a böngésző sávba, a keresőbe, azt ők megváltoztatták. És ez egy csúnya dolog, főleg egy olyan böngészőtől, aki azt mondja és azt hirdeti magáról, hogy ők privacy, meg nem tudom, security központúak, úgyhogy utána nyilatkoztak is, hogy hát nem volt véletlen, tehát azt nem mondták, hogy ez véletlen volt, ugyebár láttunk ilyeneket más böngésző cégektől, stb. Ahol azt mondták, hogy hát ez véletlen volt, és nagyon sajnáljuk. Ők is mondták, hogy nagyon sajnálják, de mondták, hogy ez nem véletlen volt, valamivel nekik is meg kell élniük, és ez egy ötlet volt, hogy erre ebből meg tudnának élni, és kivették. Tehát jelenleg opt-inelni lehet, tehát hogyha szeretnéd támogatni a Brave Browsernek a fejlesztését és a további fejlődését, akkor be tudod ezeket a dolgokat kapcsolni, és tudod őket ezáltal támogatni, viszont defaultból ki lett kapcsolva végül. Na hát, és akkor ezen körülbelül fel is buzdulva lett, rögtön egy forkoltak egy másik projektet, a Braver browsert, ami a bátrabb browser, amiben defaultban az összes ilyen dolgot kikapcsolják, az összes ilyen monetizációs, reklámos lehetőséget, és hát nyilván azonnal megindult a másik oldal. Az egyik oldalon meg lehet érteni azt, hogy nekik is valamiből élniük kell, tehát egy böngészőnek a fejlesztése és a pátyolgatása azért nem nincs meg magától, de szerintem én rögtön az jutott az eszembe, hogy mire számítottak? Ha ezt valaki észre fogja venni, akkor mit fognak mondani? Tehát ez most tapsolni fognak, vagy nem tudom. Szerintem, hogyha ezt tisztán lekommunikálták volna, és tisztán tudatták volna az emberekkel, hogy ez így fog működni, és hogy tudjál róla valamilyen szinten, még akkor is, hogyha csak elnyomod, de nem az van, hogy valaki észreveszi. Tehát, hogy ha már nem az van, hogy valaki észreveszi, akkor már szerintem jobban jöttek volna ki ebből a történetből. Úgyhogy, hát aki szereti használni a Brave Browsert, az használja tovább. Nagyon sok helyen látok nagyon sok pozitívat róla. Én megmondom őszintén, továbbra is Firefoxot használok, illetve bizonyos esetben Chrome-ot, meg mindig, amikor azt, amit kell.
Én, figyelj, egyébként én ezt kontraproduktívnak éreztem mindig is, ezt a nevet, hogy Brave Browser. Mert hogy bátor, tehát érted? Bátor vagy, hogy ha ezt használod, tudod? Ez egy kicsit ilyen, mint amikor nem húzod meg a kerékcsavarokat az autón, igen, és úgy mész, vagy nincs fék a bicikliden, és úgy mész vele. Tehát ez a bátor vagy, hogy ezt használod. Én jobban, biztos jobban örültem volna, vagy jobban lelkesedtem volna ezért a browserért, ha mondjuk az a neve, hogy Safe Browser, lehet, hogy olyan már van, vagy ezt nem akarták, ugye? Tehát,
hope.
Én már csak ezt tudnám így elképzelni, ne haragudjatok, de a hírek után meg, hogy így tényleg így mindegyike van valami, és mindig kitaláljuk, hogy na majd akkor ez lesz a minden tervő, csodaverő, privacy-t fenntartó, security-t biztosító browser, okay. Én egy ilyen reménynevet adnék neki, mert szerintem az a jó irány, mert remélem összejön. Azt, ha mégse, akkor senki nem mondhatja nekem, hát Hope a neve, mit vártál?
Vagy we tried browser.
Not so secure browser.
Yeah.
Vagy nem
not
tudom.
Not so secure, tudod, ez az őszinte marketing.
Totál, igen.
Ja, de tényleg, de egyébként meg, ha már szóba került a Chromium, meg a Chrome, ugye ő a top teteje, akkor azért hoztunk magunkkal Igen. egy Chrome-os sérülékenységet is, és a CVE 2021-3554-es magas sérülékenységgel léci mindenki foglalkozni, egyébként elméletileg már kiadták rá a javítást, tehát figyeljünk rá, ugyanis a WebGraphics Library JavaScript API 2D-s, 3D-s megjelentőjét használja ki a sérülékenység, és gyakorlatilag a sikeres exploit után adatokhoz fér hozzá, illetve akár a böngészőt be tudja crashelni, illetve mindenfajta parancsokat lehet benne futtatni, ami azért valljuk be, nem annyira jó. Na most, ami ebben igazából baj, hogy tehát gyakorlatilag a Wide-ba ez már így elment, és több olyan fajta exploit elérhető már a neten, mert ez nagyon csúnyán ki lehet használni, úgyhogy minél hamarabb patchelünk, annál jobb. Ami érdekes még, hogy kijött a javítás, és a CVE 2021-3551-essel együtt itt gyakorlatilag azt is javították, ami szintén egyébként egy aránylag most már kihasznált sérülékenysége a browsernek. Elvileg június 8-án javították az egészet, úgyhogy pecseljünk. Tudjátok, én vagyok a pecselős lány.
Pecseljünk. Azon gondolkodok, hogy nincs egyébként Bazel, melyik browsert ajánlja?
Tudom, Firefoxot. Tehát Firefoxot? Ő konkrétan kiáll amellett, hogy a Brave-et ő nem javasolja. Firefox és multi-account container, igen. Tehát a multi-account container, de nehéz kimondani ebben a hőségben, és a Firefox tökre update-elve és patch-elve. Ez a kettő, ez már önmagában nagyon, nagyon sokat jelent, meg mondjuk egy megfelelő adblocker esetleg hozzá még, és akkor megavarnesz.
Igen, egyébként, hogyha valakit érdekel, és szeretne ezzel foglalatoskodni, és úgy döntött, hogy nem lesz bátor, és nem fogja használni a Brave browsert például, akkor én is úgy tudom, hogy általában a Firefoxot ajánljuk, és én is azt szoktam ajánlani. Amit még, tehát hogyha attól függően, hogy mennyire akarod kimaxolni a témát, lehet az interneten találni relatíve könnyen Firefox hardening, ilyen, hát tutoriált, ilyen guide-ot gyakorlatilag, tehát hogyha van egy fél napod rá, akkor ezen érdemes végig szaladni, mert egy rakás beállítást átállíthat veled, egy rakás adont föltelepített veled, annak érdekében, hogy egyre biztonságosabb és privacy központúbb legyen a böngésződ, úgyhogy hát igen, próbáljátok meg a Firefoxot.
Vigyázz, mert azért erről mindig eszembe jut az, hogy nem is tudom, akartam egy jó példát mondani rá, tehát hogy ha elég sok vizet töltök egy palackba, akkor egy idő után az ki fog belőle folyni, és már nem lesz jó, túltoljuk. Következő a probléma ezzel, könnyebben azonosítható és trekkelhető vagy, akkor, ha egy tökre kusztomizált...
Kilogsz a tömegből.
Így van, egy fúra maxra tolt, kusztomizált, telepluginozott, mindenben módosított, moddolt és csúcsra járatott böngészővel, Firefox-szal mész föl bárhova, és azzal netezel, annak olyan nyoma van, hogy az hihetetlen, mikor nem az van, hogy tudod, ez így 8 milliárdból vagy egy, tehát pont az van, 8 milliárdból vagy egy, mikorha mondjuk egy stock böngészőt használsz minimális pluginnal, mondjuk egy virtuális gépen, akkor kevésbé vagy követhető, mert abból a böngészőből úgy, ahogy van mondjuk, mit tudom én, 120 millió, és akkor kisebb eséllyel tudják azonosítani.
Egyébként ez nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert erre rá is tudunk kötni, mert van egy másik böngészős hírünk is, ugyanis ugyebár van a Tor browser, amit van, aki ismeri, van, aki nem, az gyakorlatilag egy ilyen felokosított Firefox, amiben konkrétan be van kötve azt is, hogy automatikusan csatlakozik a Tor hálózathoz, és azon keresztül tudsz internetezni. Szerintem egy hétköznapi felhasználásra nem ajánlom. Ez inkább egy céleszköz, maradjunk annyiban. Viszont ennek is volt sérülékenysége, és miközben az a sérülék, amit most egyébként patcheltek, hogyha valaki használja a Tor browsert, és valami úton módon még nem patchelt, akkor patchelje. Viszont nagyon érdekesnek találtam magát a sérülékenységet, ami itt volt, ugyanis ezt most találták nem olyan régen, és meg tudtam volna esküdni rá, hogy én ezt már hallottam, és láttam, és ismertem, de kiderült, hogy nem, ezt most találták egy hónapja körülbelül. Kapaszkodjatok, hogy mi történik. Egy olyan fingerprintinget találtak ki, ami gyakorlatilag végig enumerál ebben a példában, amit most létrehozott a feltalálója, illetve a publikálója ennek a sérülékenységnek, egy 24 applikációt végig enumerál a gépeden. Biztos ismeritek azokat az applikációkat, tehát amikor például megnyitsz egy Zoom meetinget, akkor annak van egy Zoom linkje, amit van, hogy néha nem is látsz, de feldobja neked a böngésződ, hogy meg akarod nyitni a Zoom programban magát a Zoom meetinget. Vagy például a Skype-ot, amikor van egy Skype-os link, akkor feldobja, hogy elindítja hirtelen a Skype-ot. Tehát ez hogyan történik, hogy megnyitunk egy linket, és egyszer csak elindul egy feltelepített applikáció a gépünkön. Tehát hol a kapcsolat az applikáció és a böngésző között? Tehát az ott van, hogy vannak ilyen úgynevezett ilyen scheme-ek, vagy nem is tudom minek nevezzük, de gyakorlatilag mondok egy egyszerű példát, ha beírod azt a böngésző címsávjába, hogy steam2.//, és hogyha neked föl van telepítve a Steam, és megnyomsz egy Entert, akkor meg fogja neked mondani azt a böngésző, hogy szeretnéd-e megnyitni a Steam-et. Tehát gyakorlatilag telepített applikációkra lehet a böngésző sávból hivatkozni.
Igen, amúgy ezek ilyen összerendelések, vagy igen, erről én is hallottam, ez egy új tracking módszer, és meglepően pontos. Tehát egy egyént lehet azonosítani azáltal, hogy mik vannak telepítve a gépére.
Szóval igen, ez gyakorlatilag ez az oldal azt csinálja, hogy végig enumerálja ezeket az applikációkat, konkrétan ebben a test scriptben 24 különböző applikációt végig enumerál, erre rá lehet kattintani, benne lesz a link a show notes-ban. Én is rá kattintottam, és képzeljétek el, én úgy éreztem, hogy én tuti vagyok. És végig enumerált az applikációt, mert körülbelül 7-et talált. Ezek között olyan volt, hogy mindenki kapackodjon. Telegram, Discord, Spotify. Tehát lássuk be, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon átlagos applikációk, és képzeljétek el, azt mondta nekem, nem tudom, hogy hazudik-e, de hogy gyakorlatilag 65 000 mintából 100%-osan beazonosítható vagyok ez alapján, a 7 applikáció alapján, ami nekem fent van. Tehát, hogy egyedi voltam ebből a dologból. És ez nagyon meglepett. Mondjuk erre nem, ez most pont az a környezetem volt, ahol ez az általános, én nem figyelek környezet, maradjunk annyiba, de szándékosan itt nyomtam meg, meg kíváncsi voltam, hogy ezzel mit lát, és állítólag 100%-os. Ezzel a 7 applikációján 100%-osan beazonosítható voltam. A különböző böngészők, nem csak a Tor böngészőnek, már vannak erre védekezési mechanizmusai. A Chrome-nak például az, hogy csak is kizárólag egérkattintással lehet egy ilyen applikációnak az indítását kezdeményezni. Mert ugyebár ez mi történik? Egy script elkezdi ezt végén numerálni, egy JavaScript a háttérben, de hogyha ez csak egy egérkattintással lehet ezeket elindítani, akkor nyilván a script nem fogja tudni ezeket a kéréseket bedobni. Úgyhogy, illetve ha jól tudom, a Tor browserben konkrétan kikapcsolták ezeket a dolgokat. Úgyhogy ezért szerintem ez egy nagyon érdekes ilyen enumerálás volt, illetve fingerprinting volt, és én esküdtem, meg tudtam volna esküdni, hogy ez már volt valamikor, mert már nagyon sokfajta volt, ugye bár lehetett a browser adinokat enumerálni, meg a ablaknak a méretét, meg hogy milyen gyorsan rajzol ki bizonyos grafikákat, mondjuk köröket, és abból lehetett fingerprintelni, de ebben az is volt az érdekes, hogy ez cross-browser volt. Tehát, hogyha van neked egy Chrome-ot feltelepítve, és van egy Firefox-od is feltelepítve, akkor ugyanezeket az applikációkat fogja megtalálni, és hiába használsz egy másik böngészőt arra, hogy mondjuk az egyikben ezt csinálod, a másikban azt csinálod, aki fingerprintelni akar, az egyértelműen meg fog találni, hogy te vagy az. Na, úgyhogy ez egy kifejezetten fifikás és ötletes megoldás volt. Mindenki update-elje a böngészőjét, aki nem szeretne ilyenekben részt venni. És szerintem ez volt a böngészős szekciónk a mai napra. Mit szóltok hozzá? Na, nincs, neked még van egy nagyon érdekes híred.
Ez nem is annyira hír, ez egy felhívás. Hogy valaki érez magában készítést, hogy kipróbálja, milyen ilyen időnyomás alatt hackkelni, és mondjuk szeretné kipróbálni, hogy képes-e 54 órán keresztül folyamatosan menet közben hát ütni a vasat, és keresni a flaggeket, azt várja szeretettel a Hack the Box-nak a Business CTF 2021-es versenye, ami jövő hónap 23-án pénteken indul, és vasárnapig tart, cégek, mint hogy benne van a nevében, cégek indulhatnak rajta, de minden világszinten minden vállalatnak nyitva van, tehát nem arról van szó mondjuk, hogy csak UK-ből, vagy csak USA-ból, vagy csak Európából, hanem tényleg bárhonnan lehet rá jelentkezni, 1-10 fős csapatokat várnak. Fontos, hogy ugyanaz az e-mail domain legyen, amivel regisztrálnak. És gyakorlatilag onnantól kezdve jöhetnek a rútsellek mindenhonnan. Kíváncsi lennék, hogy ez milyen, és Szengának szól, hogy egyébként CPE pontokat is lehet szerezni rajta keresztül, és certifájolódni is lehet, tehát valami certifikátet is ad, és természetesen egy exkluzív HTB, ilyen Hack the Box trófeát lehet hazavinni általa. Úgyhogy ha valakit érdekel, akkor kezdjen el regisztrálni minél hamarabb, ugyanis július 16-án lezárul a regisztráció, de gyakorlatilag egy ilyen ultimate cybersecurity aréna lesz ez a cégek számára, úgyhogy a tudást össze lehet mérni, és valahol olvastam, hogy az OFSEC képesítéseknek egy fontos tényezője az, hogy tanúsítja, hogy aki bír ezekkel a képesítésekkel, az képes nyomás alatt dolgozni, időnyomás alatt dolgozni, folyamatosan, hosszú időn keresztül koncentrálni és csinálni. Ez egy kicsit ki lehet próbálni egy ilyen CTF versenyen, hogy milyen lehet esetleg mondjuk egy OSCP vagy OSCE vizsga, mert egy picit arra hasonlít, hogy 54 órán keresztül nyomatni kell. Jó, a linket megtaláljátok a linkek között.
De ha már ugye Ninja mondta, hogy egy kicsit ilyen cyber digitális játszótér lesz ugye cégekkel, mindennel, hackdobos, stb. Akkor képzeljétek el, hogy hoztam magammal egy hírt, kimondottam Béla miatt. Ugyanis találtam bizonyítékot az észak-koreai hackerek létére.
Egyébként köszönöm, hogy kimentettél, mert nem tudtam volna átkötni, mert láttam, hogy Ninja beszél a hackerekről, és akkor egy észak-koreai hír, hogy mi a kapcsolat, tehát így nem értettem.
Úgyhogy képzeljétek el, hogy az a helyzet, hogy Dél-Koreába megtámadták a Kaeri nevezetű intézményt. A Kaeri az gyakorlatilag a Koreai Atomenergia Kutatóközpont Dél-Koreába. Na most volt egy hálózati sérülékenységük, nincsen részletezve a gyártó egyébként, de VPN sérülékenység, és június 18-án kiállt a nagy ember, és bevallott, hogy hát őket viszont tényleg az előző hónapban megtámadták, és gyakorlatilag 13 darab különböző külső IP, vagy IP címről bejutottak a hálózatukra, és a belső hálózaton gyakorlatilag átvették az irányítást. Ami azért ijesztő, mert ez mégiscsak egy atomenergia kutatóközpont, és természetesen az én kedvencem a Kim Suki APT Group van a háttérben, akik észak-koreai targeteltségűek, és hát az a helyzet, hogy nincs itt antenna, de egyébként szereti ezeket a furcsa nevű APT grupjaimat, mert hogy mindig azt mondja, hogy nem lehet kimondani, és nem tud rákötni, de azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy egyértelműen beazonosították végre, hogy ez az APT csoport oda tartozik Észak-Koreához. És hogy a támadás kimondottan a déliek felé tőlük érkezett, és ezt a sérülékenységet és az egész dolgot, amint egy backdooron keresztül jutottak egyébként be, gyakorlatilag nekik köszönhetik. Hozzáteszem, hogy megint a kommunikáció, tehát volt vér a pucájában az embernek, és kiáltod és bevallotta. Én megnézném. Ezt akartam itthon mondani, megnéznék egy ilyen.
Honnan jött az info? Tehát, hogy akkor elmondta.
Ő bevállalta, kipublikálták.
Az mondjuk cool.
És,
ez menő.
De tényleg, tehát most gondolod, hogy egy ilyen kutatóközpont, most ki tudja érted, mi hasadott a háttérbe. És akkor kijelzés azt mondod, hogy hát figyeljetek, bejöttek a hálózatunkra, nem is egy helyre.
Igen, ez így bátor ilyen szempontból. Az attribútálást azt kivégezte el egyébként. Azt tudjuk?
Most nézem a cikket, nem derül ki belőle szerintem. Phishing kampányt futtattak.
Biztos az FBI volt.
Apple Seed backdoorral a háttérbe. Gyakorlatilag mindent összeszedtek már előtte egy ideje. Azt írják, hogy az előkészítésben egyébként a Nemzetközi Atomenergetikai Ügynökség, a nukleáris biztonsági officere, a külügyminisztériumuk, a Koreai Köztársaság első, úristen a szekretárit, azt nem tudom most itt lefordítani, hogy mi, illetve a második szekretárija is érintett volt benne, tehát gyakorlatilag jó felkészített támadás volt, és előtte mindenhonnan spear phishinges kampányokkal összeszedték a szükséges dokumentációkat, és utána egyszer csak kinyílt a hálózaton keresztül ez a VPN sérülékenység, amiben utána az összeszedett credentialokkal belógtak. Tehát jól előkészített. Szép. Valószínűleg hosszú távon megfigyelt célszemélyekről és targetről van szó. Szépen megcsináltak, de mondom, Kaeri előtt, ugye az intézményvezető hősiessége előtt le a kalappal, mert azt gondolom, hogyha egy ilyen dologgal foglalkozott, tehát mondjuk megnézném, hogy itthon történik egy ilyesmi, megnézném, hogy ki áll ki és mibe.
Ja, hogy mondjuk becsattogtak ez a paksi atomerőműbe például, jó, mondjuk az egy fokkal még durvább.
Nem hoztam, igen, kutatóintézetet, nem hoztam ezt a példát, de azért mondtam az előbb is, hogy azért itt is hasadnak dolgok, valószínűleg nem ugyanabban a mennyiségben, de tehát ezt kutatni azért nehézkes annélkül, hogy maga a flow meg lenne. Tehát...
Tudod, ez az elméleti kutatás van, ez a könyveket olvasnak egész nap, és nem nyúlnak hozzá. De teljesen egyetértek. Nem,
egy papíron ütköztetik a dolgokat.
Igen, de hogy május 14-én volt egyébként maga a támadás, és június közepén álltak ki. Nagy bőség azért megpróbáltak mindent végigvinni, hogy akkor tényleg mi történhetett, de mondom, akkor is, tehát ez így korrekt szerintem, hogy kiálltak, és...
Igen. Ebben az az érdekes, hogy ugye egyébként tehát tudjuk, hogy Dél-Korea relatíve irigy a dicsőséges koreai népi demokratikus köztársaságra, hogy ezzel nekik azért van bizonyos okuk bemocskolni a nevüket, mindenféle ilyen támadásokkal, de elképzelhetőnek tartom, hogy lehet, hogy tényleg ők voltak. Nem biztos? De a szorszokat azért még meg kéne majd nézni.
Megvannak, mert azért egészen komolyan után néztek többen, meg az a fontos az információból, hogy először ugye ők is, tehát gondolom a köztársaság érdekei miatt azért elsőre azért ők is tagadták. És az például, hogy most akkor mit vittek el, az például a mai napig nem derült ki. Tehát, hogy a belső hálózatról mit vittek el. De azt gondolom, hogy már az a dolog, hogy bejutottak a belső hálózatra, és ott bármit tudtak volna kezdeni, az már ijesztő egy ilyen intézménynél. Tehát, hogy most ott tényleg data breach volt, és hogy mit vittek el, az így nem tudható. Minden esetre érdekes. Na, kíváncsi leszek. Szerintem azért ennek még lesz folytatása, amikor kiderül, hogy na, akkor mi volt a pakban, amit esetleg sikerült meglovasítani.
Hát vagy nem csak meglovasítani, hanem ilyenkor mindig fennáll a veszély, hogy mit tettek be oda esetleg. Mit hagytak ott?
Igen, hát nem lennék a kollégák között, akiknek most össze kell pakolniuk ott, és rendet sepregetni, hogy itt minden rendben legyen, és utána vissza. Egyébként nem is tudom melyiknél, azt hiszem a Samunnál volt az, amikor nyilatkozták, hogy annyira megnyomták a hálózatukat, hogy nem mertek az emberek visszamenni dolgozni, tehát hogy mert féltek attól, hogy még mindig valami probléma van, és hogy ők lesznek a hibások, mert ott is spearfishinggel, meg phishinggel mentek be az elején, ugye már mindig egy levéllel kezdődik. Tehát a történet általában mindig egy levéllel kezdődik, és az emberek nem mertek leveleket nyitogatni, mert mi, ha megint rajta, tehát hogy mi, ha ő lesz a hibás. Azért, mert valami.
Annyi fontos még, hogy most nézem egy cikkbe, azért ennyi infó van, hogy miért van ennyire hozzájuk kötve. A 13 beazonosítatlan IP címből egy egyértelműen már jelenleg is a Kimpsuki grouphoz köthető, akiről köztudott a cikk szerint, hogy észak-koreai Reconnaissance General Bureau-nak dolgozik, és gyakorlatilag az észak-koreai intelligence, mi ez?
Hírszerző. Az,
köszönöm szépen. De néha olyan rossz, mert nem így eszembe a fordítás, tehát a hírszerző szolgálat szervezete. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, viszont én nagyon vigyorogva hoztam a Trello-ba a táblán magammal Bélának, sok szeretettem, mert azt gondolom, hogy azért ez egy elős gyomros volt, és hát érzem én a próbálkozást, hogy próbálsz belőle.
Én próbáltam eltussolni.
De nem hagyom magam.
Egyébként tényleg benn volt a hír, és így kihúztam. Amit az enyémet, aztán láttam, hogy olyan nagy is elhoztam, nem szabadulok. Nem.
Szóval ebbe ennyi volt, de ez szerintem azért ilyen értelemben jó.
Említetted a e-mailt amúgy, és képzeljétek el, hogy pont a héten olvastam egy phishing e-mailről egy kis eszmefuttatást, ami igazából egy nagyon-nagyon rövid kis szösszenet, hogy egy magyar nyelvű phishing e-mail jutott el a SANS intézetnek a kutatóihoz, nyilván ismerettség alapján, amiben képzeljétek el, szerepelt az alján, az e-mailnek az alján az a szöveg, hogy ne jelentse a rendszergazdának a visszaélést. Vagyis, hogy a rendszergazda azt kéri, hogy ne jelentse a visszaélést. Ezt így konkrétan beleírták a phishing e-mailbe, magyarul, és akkor így benne van a leírásban, amikor ezt tárgyalják, hogy Google Translate-tel lefordították, és ez azt jelenti, hogy, és akkor ott van angolul, hogy mit. Érdekes, nagyon. Azt hiszem, hogy valami e-mail accountra mennek rá itt a támadók.
A támadó beleírta az embernek,
igen.
Hogy ne jelent.
A phishing e-mail alján.
Ez olyan, mint hogyha betörnék valahova, elviszem a tévét, és odaírom, hogy ne jelentsd a rendőrségnek.
Igen, körülbelül ugyanez.
Nem is értem.
Nem, hogy a rendőrség azt kéri, hogy ne jelentsd a visszaélést, tudod.
De nem, én szerintem ezt ilyen ransomware zsaroló levény mintára próbálták volna megírni, tudod, csak valami hiba csúszott a Google fordítóba, és az utolsó oldalt sikerült magyarra és furcsa nyelvtanra fordítani. De most nem, hát ott is ott van, hogy ennyi a váltságdíj, és hogyha egyébként te értesíted a hatóságokat, meg mit tudnak, akkor hirtelen nagyobb lesz meg, hogy ne tedd meg, mit tudom, és gondolom, ilyesmivel próbálták még befűszerezni, csak elcsúszott a language beállítás, meg elcsúszott a nyelvtan.
Nem tudom, mindegy.
Jaj, Ninja,
érdekes.
Mi volt annó Ninja a sextortion levélben, ami olyan nagyon vicces volt, az a nagyon perverz?
Ja, igen,
de
volt egy ilyen.
Ez volt, igen.
Ugye benne volt egy ilyen nagyon perverz. Láttam
volt
a videót,
egy,
és nagyon perverz.
Igen, és ez benne volt, és itt a Hekkislángosban elemeztük, hadd nagy neked mesélem, hogy itt a Hekkislángosban elemeztünk egy sextortion levelet, mert annyira viccesen volt autófordítva, és volt benne egy ilyen rész, hogy nagyon perverz, és ezt innentől kezdve az ilyen szállóige lett, így Ninja valahogy éten, bármi volt, hogy azért
ez
mit
nagyon
tudom
perverz.
Én, nézd meg ezt a izét, na nagyon perverz, és mindenre ez volt a válasz. Azért, akkor még nagyon viccesek voltak a sextortion levelek, most már kevésbé viccesek, de akkoriban az még egy szép idő volt, azt kell, hogy mondjam, mert ez
az automatákkal
fantasztikus fordít. Azt szerintem még annál is kevesebb, szerintem szavanként kiguglizták valahogy manuálisan, pusztító volt. Nagyon perverz.
Nagyon perverz. Előkerestem egyébként gyorsan ezt az e-mailt, és az áll benne szó szerint maga az a üzenet, amivel itt támadják a...
Neked ki van nyomtatva, vagy mi?
Nem, hát itt van a képernyőn. Hogy a...
Ja,
tehát ez egy figyelem, ez a subject, csupa nagybetűvel, .hu-s címre lett küldve, és hogy a beérkező e-maileket a biztonság érdekében a rendszer frissítések miatt várakozásba kell helyezni. Ez eddig egész értető. Most gyorsan futtatnia kell az e-mail fiók ellenőrzését, hogy megkapja a bejövő e-maileket. Logikus. Kattintson ellenőrizni. És akkor ez a link vegy oda a phishing oldalra, alatta nincs szükség további lépésekre. Copyright webmail 2021, A rendszergazda azt tanácsolja, hogy ne jelentse a visszaélést. Hát ezt a végére így odaírták, és ezzel szerintem az egészet aláásták. Na mindegy, hát nem a legélesebb kés volt a támadónk, de hát viccelődtünk már egyébként ezen, hogy mekkora lenne a cyber bűnözésnek a hatékonysága, hogyha komolyan vennék a bűnözést, a cyber bűnözők. Ugye? Tehát azért...
Ha beletennének
apait. Tennének bele erőforrás, meg effortot.
Na jó, de az előző adásban pont mondtam, hogy már nem kell bele effortot rakni, csak pénzt, mert hogy megveheti már a Dark Web-ben ezt is készre. És akkor, legalább nem ilyen a szövegezése.
A rossz templétet.
De nem, azoknak...
És ezek a templétek.
Nem, azoknak tényleg, tehát azoknak nem ez a szövegezése. Mert hozzáteszem, hogyha szerintem felmennék, és azt mondanám, hogy magyar levelet keresek, akkor nyilván nem találnék. Tehát, hogy azért ezzel kapcsolatban vannak kétségeim, és most a magyar, tehát ezt most úgy értem, hogy nem magyar nyelvre előállított sablont, hanem az, amit tehát azért mondjuk hihető is magyar nyelven. De láttam már ilyet, tehát szerintem ez is rohamosan fejlődik.
Az az érdekes, hogy egyébként van egy ilyen teljesen logikus elmélet is, illetve nem elmélet, hanem szerintem ez részben így is van, hogy nagyon sok, ugyebár a scammek, néha röhögünk rajta, hogy mit tudom én, hogy afrikai herceg és 40 tonna aranyat szeretne neked ráthagyni, hogy ezek azért annyira nonsense és nevetséges és őrült, hogy tényleg csak azok az emberek akadjanak fenn rajta, akik el is hiszik. Tehát, hogyha ezt valaki elhiszi, és belemegy a buliba, mert pedig állítólag nagyon sok ember van, aki ezeken fel tud akadni, akkor annak gyakorlatilag bármit megetethetnek vele. Úgyhogy van egy ilyen stratégia is. Na de van egy olyan stratégia is, hogy nem tudom, én azt látom, hogy szándékosan gyenge titkosítás a GPRS forgalomba. Ninja, ezt te hoztad, és engem ez nagyon érdekel egyébként, mert ez mindig szép, amikor gyengítik a security gyakorlatilag.
Igen.
Titkosítást.
Következő, egy kicsit visszamegyünk a múltba. Ez az az időszak, amiről én tanultam az egyetemen is, körülbelül ekkoriban jártam oda. 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, akkor kezdődött ez a mobiladatos GPRS-es dolog. Ugye a GPRS nem összekeverendő a GDPR-ral. A GPRS ez a General Packet Radio Service, ha minden igaz, ennek a rövidítése, és ez egy ilyen mobil adatkapcsolat. Egy elég lassú mobil adatkapcsolat, de ez a 2G, nevezzük így. Most ugye 3, 4G, meg most az 5G felé, mondjuk ez a 2G-nek az ideje volt, lassú volt, meg mint kiderült, sérülékeny is. A következő történt, számos európai egyetem kutatói megvizsgálták a GEA1-es és GEA2-es titkosító algoritmusokat, amikkel ezeknek a mobil adatkapcsolatoknak, a GPRS mobil adatkapcsolatainak az adatait titkosították az átvitel során, és azt találták, hogy ezek annyira gyengék, főleg a GEA1-es az annyira rettenetesen gyenge, hogy jó eséllyel gyengének lett eleve tervezve, szándékosan. Mire alapozzák ezt? Ez egy elég erős kijelentés. Mire alapozzák ezt? Hát az történt, hogy ugye ezek nem nyilvános algoritmusok, ezek ilyen saját kódok, de a kutatókhoz valahogy eljutott. Ezt nem részletezi a cikk, hogy hogyan, de a GA1-es és 2-es algoritmusokat megszerezték, és elkezdték elemezni őket, meg reverse engineer-elni, meg így próbálták őket vizsgálni, és azt találták, hogy hát bizonyos sérülékenységek vannak bennük, ami miatt a forgalom hát dekriptálható, és úgy történt ez az elemzés, hogy próbáltak hozzájuk hasonlóan gyenge titkosító algoritmust kifejleszteni az alapján, hogy ez az algoritmus működik. Tehát így megpróbálták reprodukálni. És képzeljétek el, hogy a kutatók rengeteg sok iteráción keresztül sem tudták még csak meg sem közelíteni a gyengeségét ezeknek az algoritmusoknak. Tehát nem voltak képesek annyira sérülékeny titkosítást írni, és annyira könnyen feltörhető titkosítást írni, mint amilyen ez a GAE, vagy GEA1-es volt. És ezért feltételezték azt, hogy ezt igazából maximum szándékosan készíthették ennyire erdjára. Van, aki pedig...
Lehet, ezt én írtam valamikor.
Vagy én, tehát az is sem elképzelhető, hogy én írtam. A másik alternatív magyarázat az, hogy az export szabályozások akkoriban olyanok voltak, hogy 40 bites titkosítás fölött exporttilalom volt ugye ezekre az eljárásokra. Igen. Nem lehetett őket. Erről már hallottunk. Az a helyzet, hogy ezt amúgy elismeri a elismeri a European Telecommunication Standards Institute, az ETSI, akik ezt annak idején jóvá hagyták, akik ezeket a protokollokat, meg titkosító algoritmusokat ugye implementálták, vagy hát szabványosították. Elismerték, hogy gyengeségek vannak benne, és ők is az export tilalomra hivatkoznak. De van egy másik elképzelés, hogy mi van akkor, és most szerintem Snowden felsír valahol a sarokban, hogy mi van akkor, hogyha ez így kormányzati nyomásra lett szándékosan, mondhatni backdoorolva ez a titkosítás, mert tényleg nagyon gyanús, hogy ez történhetett. A támadás ellen amúgy úgy történik, az a neve, hogy Divide and Conquer, ugye a divide et impera, oszd meg és uralkodj, az történik, hogy amikor képes vagy lehallgatni a kommunikációt, ami egyébként egy mobil, tehát egy rádióvevővel meg lehet tenni, meg egy modemmel, tehát hogy ezt képes vagy lehallgatni, akkor ki tudod nyerni belőle a titkosító kulcsot, ha elég sokáig hallgatod, ki tudod nyerni belőle a titkosító kulcsot, amivel aztán meg dekriptálhatod az egészet. Tehát ez ilyen eszesemmi fog meg jól titkosítás, és szerencsére azért ezt leváltotta a GA2-es szabvány, és utána, amikor ez bekövetkezett, már az export tilalom is ugye lazult, ezért ez már azt gondoljuk, hogy ez már sokkal kevésbé sérülékeny, de nem, valójában ugye ezt is megvizsgálták, és mint kiderült, hát ez se túl erős, egy sokkal technikaibb támadást igényelt, de ugyanúgy dekriptálható ez is. Tehát a mai szabványoknak semmi esetre sem felel meg. Lehet, hogy az akkori szabványoknak mondjuk épp megfelelt, meg akkor annyira azért nem voltunk a biztonságnak a tudatában, meg a nem igényeltük, de ugye most mindenki mondhatja, hogy ez 2000-es évek eleje, 90-es évek vége, sokan hallgatók közül még akkor nem is éltek, vagy legalábbis nem foglalkoztak egyáltalán azzal, hogy most adat, meg nem adat, meg titkosítás, meg telefon, kit érdekel, ugye? Tehát már se 3G, meg 4G, meg ilyesmi működik. Az a helyzet, hogy nem egészen így van, ugyanis a mai mobilok, felteszem a kérdést, hogy vajon a mai mobilok le tudnak-e menni még a GPRS 2G hálózatára szükség esetén?
Le.
Ugye, hogy le tudnak? De le bizony. És ott milyen protokoll található GA2-es? Vagyis a sérülékeny protokoll. Tehát mit kell tenni?
A szolgáltatás színvonalát csökkenteni.
Le kell csökkenteni a szolgáltatás színvonalát, el kell érni azt, hogy ne tudjon a 3G, 4G, 5G kommunikálni az eszköz, és akkor vissza fog menni szépen ő arra a frekvenciás sávra, ahol a 2G-vel tud kommunikálni, és lassú lesz, mint az állat, de legalább lehallgatható, tehát onnantól kezdve, mintha nyíltan kommunikálnál. És akkor gyakorlatilag megvizsgálták a kutatóink azt, hogy a modern mobil készülékek képesek-e erre. És igen, iPhone, Samsung Galaxy, Huawei és OnePlus készülékek többek között meg lettek vizsgálva, viszonylag zászlós hajók, nem annyira nagyon. De például a Samsung Galaxy 9-es nézték meg, ugye hát azért már a 10-es is, 10-es sem a legújabb, de itt van ezekben az években, és valószínűleg a többi is ugyanígy képes erre.
Ugye érdekes dolog a kulturális különbségeknek a kérdése. Nézzétek meg, hogy arról beszélgettünk az 5G-nek a lehetőségei után, hogy most így, mert már ebben a világban élünk, hogy le tud-e menni az eszköz oda a 2G-s hálózatra. Persze, hogy le tud. A világnak a 80%-ában még nem, hogy 5G nincs, 2 éppen, hogy van. És ezzel gondoljatok bele, hogy ha innen így megnézed az egészet, akkor hány olyan helyszín van most jelenleg a világban, ahol nagyon is fontos az, hogy az a lassú forgalom lehallgatható legyen. És most csak ezt így elengedem a levegőbe. De...
És ott a legfontosabb.
Na ugye.
Idézőjelbe, ugye a kormányzat így, számára.
Így, mert
a fejlődő országok.
Így. Jó, tehát érdekes dolog a perspektíva mindig, hogy honnan vizsgálunk valamit, és hogy mennyire fontos az, hogy a mi nézőpontunk gyakorlatilag tényleg honnan ered, mert ha innen nézed, akkor azt tényleg, hogy le tud-e oda, hogy miért ne tudna? Azoknak is kell valamivel telefonálni, azoknak is kell valami szolgáltatást nyújtani, és bármi szerencsés helyzetben vagyunk, hogy arról beszélünk, az 5G-t bevezetgetik, és hogy lesz-e eszközünk, amivel majd arra csatlakozunk, de azért a világ lakosságának a nagyobb része nem itt tart, infrastruktúra szempontjából. És pont az a része, ahol meg fontos az, hogy ők azt tudják nézni. Szóval, ja. Viszont...
Ja, úgyhogy szíves.
Viszont gondoljunk arra, hogy ilyen esetben, ha például katonai megmozdulásokat, vagy bármit akarsz tervezni, akkor a katonáidnak a kezébe beleadod-e ezt így, kormányzati szinten. Mert hogyha te ezt kikényszerítetted, akkor azért neked valahogy védeni is kell, és ugye ez visszafelé is sül.
Ez egy kétélű fegyver.
Hát igen.
Ugyebár nem szabad elfelejteni, amire Ninja is utalt, hogy ugyebár Amerikában egy, mit tudom, egy 15-20 évvel ezelőtt a titkosítás az egy katonai, hát hogy mondják ezt magyarul?
Privilégium.
Szép privilégium magyar szóval. Volt. Igen, ez egy katonai privilégium volt, és a lakosságnak nem volt feltétlenül rá hozzáférése. Azt meg, hogy kiviszed az országból a titkosítást, meg a titkosítási techniket, az konkrétan fegyvercsempészetnek minősült. Erre van egy nagyon jó Dark Knight Diaries rész egyébként, ahol erről a harcról beszélnek, hogy a titkosítás az mindenki számára elérhető legyen Amerikában.
Na viszont a végére hoztam egy nem Amerikához köthető, de nagyon szórakoztató hírt, ugyanis látványosan csökkent az áramfogyasztás Kína Szecsuan tartományában, miután a helyi vezetés a kormány által kiadott rendelkezés alapján egyébként betiltotta a kriptodevizák bányászatát, azaz a mögöttes informatikai rendszerek működtetését. Gyakorlatilag a döntés életbe lépését követően 8 gigawatttal csökkent a tartományban az áramigény, ami azt jelenti, hogy a paksi atomerőmű leadott áramának a négyszerese. Azért az brutális. A kínai döntéshozókat egyébként nem feltétlenül a bitcoin bányászat elleni eltökélt harc vezérelte, hanem az motiválta, hogy gyakorlatilag ezeknek a rendszereknek a működtetése egyre kilátástalanabbá tette a kínai üvegház kibocsátási célok elérését, mert a kriptobányászok az ország egyes régióban gyakorlatilag a különösen olcsó áramot, ugye alapvetően szegény tartományra beszélünk, a különösen olcsó áramot kihasználva hatalmas mennyiségben fordultak elő. Szecsuánban ez egyébként javarészt vízenergiából származó áramot jelent, tehát ott mondjuk ez annyira nem is jelentkezett ilyen értelemben, viszont az összes többi tartományban gyakorlatilag szenes hőerőművekkel előállított energiáról van szó, és valljuk be, ugye, mi csak akkor, ez szintén ugye megint nézőpont kérdése. Mi a kriptobányászatnak a problematikáit? Abból szoktuk érezni, hogy a mi erőforrásaink elfogynak, és a mi gépeink, és persze ott is van egy erőforrás felhasználás emelkedés, de nem is biztos, hogy mi számlánk, főleg egy adatközpontnál, ez kijön. De ilyen mennyiség van pluszba, ugye? Tehát, hogy mennyire nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon soknak kell lennie, hogy ez így legyen. Hogy érdekes, lényegében a tiltás jelenleg már egész Kínára kiterjed, és gyakorlatilag ez hozzájárult ahhoz, hogy a kriptodevizák újra áresése menjenek keresztül, és a bitcoin árfolyama például most már 30 ezer dollár alatt van, amire egyébként az évelején volt legutoljára példa, és ugye ez nagyon érdekes, mert pont az előző adásban beszélgettünk erről az árfolyamokról, a mennyi az annyi, Elon Muskról, és akkor ugye emlegettem, hogy azért lesznek olyan természeti katasztrófák, vagy stb. Ráhatások, most teljesen mindegy milyen alapból, ami szintén befolyásolják ezt, és nézzétek, eltelt egy hét, és hát beborult. És azért az, hogy 30 ezer alatt van, az már valami, mert idén azért volt ennek a duplája már.
Ismerek valakit, aki mostanában fektetett be
és aktívan, aktívan csetelt ma is a főcsatornán a témában.
Talán ketten is vannak.
Nekem is úgy rémlik.
Na, de azért hoztam ezt a hírt, mert ugye akkor belegondoltak, ennek most olyan értelme klasszikus security oldala nincsen, de ha megnézzük az erőforrásigény felhasználásnak a növekedését, és hogy mit spóroltak ezzel itt most, és hogy tényleg gyakorlatilag van az úgy, hogy ebből tűnik föl, hogy valami baj van az infrával, mert hogy mit tudom, az Abix mutatja, hogy egy ideig itt fogyasztottunk ennyit, meg ennyit, és akkor egyszer csak ilyen van benne, valahova az egekbe kilőtt az egész, akkor azért el kell rajta gondolkodni, hogy vajon mi történik. Mert persze lehet, hogy a hűtésre van valami, és a szenzorok nem feltétlenül működnek jól, de ezzel még nem feltétlenül.
Igen, az, hogy mennyi energiát fogyaszt ez a dolog, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon élő és folyamatos vita, ugyebár van az, aki azt mondja, hogy hát a pénznek a nyomtatása az ugyanannyi energiát elvíz. Ugyebár erre jött most a Chia megoldás, hogy most elkezdtek tárhelyet felhasználni, energia helyett, ugyebár a proof of work-re. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a jövője. Azt egyértelműen szerintem láthatjuk, hogy azért nem égethetjük el a Föld összes energiáját arra, hogy pénzt bányásszunk. De nyilván mindenkinek megvan rá
okosabban, nem?
A... az a baj, az emberiség nem arról híres, hogy valamit okosan csinál így nagyban.
Béla, tehát most Kínába is lerakni ezt a Szecsuan tartományba, ahol egyébként a vízenergiából származik a több, tehát akkor telepítsék ilyen helyekre. Tehát a koncepciót próbálom, tehát egyetértek a mozgalommal, egyetértek a szabad pénzáramlása, egyetértek az egész koncepcióval, de csináljuk már úgy, hogy másra, mert hogy ne haragudjatok, eddig ennek például a bitcoinnak az egyébként az élővilágra gyakorolt hatásáról és a lábnyomáról ökológiai szempontból sosem esett szó. És azért most ne haragudjatok, de én mondjuk azt mondom, hogy le a kalappal a kínaiak előtt, mert ők viszont ezt előrántották, és 8 gigawatt az nagyon durván nagyos.
Nem kevés embernek befolyásolták vele többek között az életét most. És azt nem értem, hogy ezt ennyire durván át tudták tolni, hogy nem az történt, hogy akkor mindenki legyintett, mondjuk Kínába kevésbé legyintenek.
Ezt akartam, Kínába azért nem nagyon, tehát tehát legyingetnek csak ők, csak másképp, ez a parancs értettem, tehát kb. Náluk ez van a legyingetéssel, de gondolj bele abba, hogy ők mindig is a maguk urai voltak. Ha bárhova elhagyják az ország határait, ott is a maguk urai, és ha most belegondolsz a mostani piaci helyzetekbe, akkor az időzítés sem biztos, hogy véletlen. De ez már annyira messze van az én szakmámtól, hogy innen többet nem akarok itt mondani, de nézzük meg ezt az oldalát.
Én nekem az jutott az eszembe, hogy azzal, hogy ők ezt ott leállították, azzal valószínűleg egy igény keletkezett, hogy valahol máshol folytassák. És tudjátok, hogy van a világnak az a része, ami nem Kína. És ott sokkal többen vannak, sokkal több számítógép van, és sokkal több szerver van. Viszont Kína tele van hackerekkel, ugye? Jó nevű APT csoportokkal. Én nem tartom kizártnak egyébként, hogy meg fog emelkedni a coinminereknek a támadásra. Igen, tehát a szervereinken, és a gépeinken, és a telefonjainkon, és a IoT eszközeinken, a hűtőinken, így
és
van.
És akkor megint visszakötünk az előző adásra, és mert ott meg pont egy konténeres támadásról meséltem, és egy sérülékenységről, amin én pont ezt hoztam, hogy el tudjuk képzelni azt a DDoS támadást, vagy egy kriptobányászat, ami ezzel az energiával, ezzel a platform és tech energiával indul neki a világnak. Na, most kezdünk el igazán szerintem a white-ba átmenni ezekkel. Mert hogy eddig csak ugye az volt, hogy csak szedjük meg magunkat, meg mit tudom én, de amikor az lesz, hogy most akkor melyik bitcoin hogyan fog túlélni, és hogy hova fog tovább mozogni, és hogy mi lesz belőle, és ezért van a hír gyakorlatilag, mert ide szerettem volna eljutni a végére. Én azt gondolom, hogy tartanunk kell attól, hogy a második fél év mit hoz nekünk.
Egyetértek. Na jó, szerintem mára zárjuk be a Chaos Commando klubot, mert mindenki meghalt már a melegtől. Odakint meg hamarosan indul a káosz, mert egy állítólag égzengés földindulás lesz. Legalábbis nekem ezt mondták. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, mint hallgatók, mint a hoztársaim. Pusszantás, jó hétvégét, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!